Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint az evangéliumok nem az életrajzok igényességével íródtak, ennek ellenére mégis a legtöbb információval szolgálnak isteni üdvözítőnkkel kapcsolatban. Természetesen, amikor húsvétot őrünk, húsvétot ünnepelünk, és fel akarjuk frissíteni az ünneppel kapcsolatos ismereteinket, akkor újra csak hitünk szent könyvét, a semmiképpen sem életrajznak íródott evangéliumokat vesszük elő, mert ezek informálnak bennünket a legfontosabban, a leghitelesebben, a legtárgyalkosabban, illetve a legjobban. Mit mondanak el az evangéliumok húsvét ünnepével kapcsolatban? Legelőször megtudjuk azt, kedves testvéreim, hogy a mi üdvözítőnk úgy körülbelül fele útján járhatott még a 3 éves nyilvános működése idején, amikor a népnek a vezetői látva azt, hogy mekkora tömegeket képes megmozgatni, már eldöntötték, hogy ezt az embert el kell tenni lábalul. Azt is megtudjuk az evangéliumokból, hogy kollaboránst is találtak az apostolok között Júdás személyében, aki árulásának meg is kapta a díját, és élve az alkalommal majd a Getsemáni kertben csókkal el is árulta mesterét. Azt is megtudjuk ugyancsak az evangéliumokból, hogy amikor Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor vissza kell térnie az atyához, lefordítva az ünnep nyelvére, amikor halálba kell mennie, meg kell halnia értünk, tanítványaival búcsú vacsorát ült. Ezen a búcsú vacsorán megmosta tanítványainak a lábát, szeretetének örök jeleként ránk hagyta az eukarisztiát, a szentmise áldozatot, ahol naprakészen megújul testének és vérének a szentsége. Egészen diszkréten egyedül csak Jánosnak leleplezte az árulót. Aztán egy a tanítványok között kirobbanó vita kapcsán tisztázta azt, hogy ki a legnagyobb, és elmondta, az a legnagyobb, aki tud szolgálni, és ezt szeretetből teszi. Aztán beszélt az új parancsolatról, a szeretet parancsáról. Az utolsó vacsora után pedig kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, az olajfák hegyére, a Getsemáni kertbe, ahol elkezdődött agóniája, a vérrel verítékezés, amelyre ugyan meghívta 3 bízalmi emberét, Pétert, Jakabot és János, de ezek, mint tudjuk, ugyancsak az evangéliumból egy órát sem voltak képesek virasztani vele, elaludtak. És itt az olajfák hegyén mondja ki végérvényesen, visszavonhatatlanul, atyám, legyen meg a te akaratod, és itt tartóztatják le. Innen viszik a főpapnak az udvarába, ahol Isten káromlásért, mert ellényegővé teszi magát az atyával, mondták ők, de ő nem ezt tette, ő azt mondta, aki és ami, mert ő valóban ellényegű volt az atyával, aki őt küldte, kimondják a halálos ítéletet. Még akkor éjszaka megtagadja Péter 3-szor, ott az idegen tűz mellett telepedve. De mert a Sanhedrin ugyan kimondta a halálos ítéletet, de római megszállás lévén nem volt lehetősége ezt végre is hajtani, hát az ügyet átpasszolták Pilátusnak, a római helytartónak, aki többszörösen ártatlannak mondja ki Krisztust, de végül is, mert zsarolható, megzsarolják, ha ezt elengeded, nem vagy a császár barátja, mert hát királlyá teszi magát, nekünk meg nincs királyunk, csak császárunk. A gyűlölet odavitte őket, hogy még a nemzeti érzésüket is megtagadták, holott valójában nem szerették a római megszállást. Pilátus végül is halálra ítéli. Ezt követi a megcsúfolás, amikor megostorozzák, amikor tövissel megkoronázzák, amikor kiviszik a Kálváriára, kivezetik a koponyák hegyére, és ott megtörténik az ítéletnek a végrehajtása, a keresztre feszítés. Mindez pénteken történt. Aki a mai Izraelt látogatja meg, az is döbbenve tapasztalja, hogy mennyire átjárja a vallási előírásoknak a sorozata a mindennapi életet. Amikor pénteken este fele feljön a vacsora csillag, akkor Izraelben megáll az élet. A taxik is leállnak, autóbuszok is leállnak, az üzletek lehúzzák a rollót, mert kezdődik a pihenőnap, a sábesz, a szent nap. Tudták ezt az asszonyok, ezért nagy septében eltemetik Jézust, de elmulasztják a legfontosabbat, ami utolsó gyilkosnak is kiárt, hogy a holttestet olajakkal megkenjék, mirhával kezeljék. Arról szólt a mai evangéliumi híradás, hogy ezt pótolni mentek az asszonyok, ezen asszonyok között volt ott Mária Magdolna is, aki ott állt a kertben, keresve urát, mesterét. Ünneplő testvéreim, ekkor érte, és hadd tegyem hozzá, hogy ilyen előzmények után érte őket a sokkoló hír, föltámadt, nincs itt. Úgy az asszonyok, mint az apostolok mindenre számítottak, de erre az egyre nem. Ők számítottak arra, hogy majd számon kérik őket is, hogy majd lesz ennek következménye, hogy ők 3 éven keresztül a mesterrel jártak, akit felforgatóként ítéltek halálra. De hogy ez legyen a következménye, hogy föltámadt, él, erre ők egyáltalán nem számítottak. És erről is pontosan beszámolnak az evangéliumok. De még az evangéliumok megírása előtt, 53-ban, pontosan 53-ban Pál apostol megírja első korintusi levelét. Ebben a következőket írja. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, amint az írás is mondja, eltemették és 3. napon föltámadt, ez is az írás szerint. Megjelent Péternek, aztán a 12-nek, majd egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, akik közül a legtöbb még ma is él, néhány pedig már meghalt. Azután Jakabnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után pedig, mint idétlennek és elvetéltnek, nekem is megjelent. Én ugyanis a legutolsó vagyok az apostolok között, arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát, de Istennek kegyelméből vagyok az, ami vagyok, rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. 53-ban, 11 néhány évvel az esemény után, amikor, ahogy Pál apostol is mondja, még élnek a szemtanúk, amikor még élnek a fültanúk, Abban a korban, amikor nem lehet hamisítani, amikor nem lehet hantázni, amikor nem lehet valótlant állítani, mert bárki azt mondhatja, hogy nem igaz, hát mi éltünk akkor, tudtuk, hogy mi történt, tehát nincs okunk kételkedni. Nem volt itt semmi átverni akaró szándék, senkit becsapni akaró igyekezet. Az apostolok, a tanítványok, az asszonyok, a kortársak a tényekkel találkoztak. A tényeket vették birtokba, a tények vezették el őket a Krisztusba vetett hitig. És mindannyian nagyon jól tudjuk, kedves testvérek, hogy azért nincs okunk kételkedni, mert mindenekelőtt a tanítványok voltak azok, akik kétségbe vonták a híreket. Ők voltak a legnagyobb kételkedők. Őket is az üres sír, a föltámadottal való találkozás tette útra, tette pályára, és akik az este együtt ünnepeltünk, bizonyára visszaemlékeznek, akkor tételesen fel is soroltam még egyszer azokat, akiket Jézus a találkozás alkalmával meggyőzött, hogy itt vagyok, érints meg, láss, együtt evett és ivott velük, hogy bizonyítsa azt, hogy valóban föltámadta a halálból. Ezek a találkozások vezették el az apostolokat a hitig, ezek a találkozások vezették el őket a hitből fakadó életig, ezek a találkozások vezették el őket odáig, hogy képesek voltak odaadni az életüket is. Mindenik embernek az életében valami nagyon fontos változás, metamorfózis történt. Én most csak Péterre utalnék. Az a Péter, aki azt mondja ott Fülöp Cezáreájánál, amikor Jézus szenvedésről beszél, hogy ments, Uram Isten, ilyen nem történhet veled. Aki kardot ránt mestere védelmében, aki aztán tagad egy szolgálónak a szavára, hol végzi? Rómában fejjel lefele keresztre feszítve, mert így tesz tanúságot. És mindez volt azért, mert már Jeruzsálemben azt hirdette, hogy nem adatott más név a föld alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne, mint Jézusnak a neve. Tehát Jézus az, aki értünk lett emberé, aki értünk halt meg, aki értünk támad föl. És a föltámadott ünneplő testvéreim, mindannyiunktól, tőlem is, önöktől, mindannyiuktól ezt a metamorfózist, ezt az átváltozást várja. Pál apostol azt mondja a római levél első fejezet negyedik versében, idézem szó szerint, Jézusról mondja, a halottak közül való föltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát nem csak egy esemény a föltámadás, hogy jó rendben van, föltámadt, hanem a föltámadás volt a mindenható Isten kezében az utolsó adó. Jézus föltámadásával bizonyította azt, hogy ő valóban Isten fia. Tehát azt mindannyian, hogyha azt akarjuk, hogy egy irat hivatalos legyen, arra kell egy iktatószám, kell egy pecsét, aláírás. E három nélkül nem beszélünk hivatalos iratról. Ha szabadna így fogalmaznom, Krisztus föltámadása volt a hivatalos irat, az iktatószám, a pecsét és az aláírás az ő életének a hitelességéről. Mert ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor Krisztus egy lehetne Mohameddel, egy lehetne Konfuciusszal, egy lehetne Zarathusztrával, egy lehetne Buddhával, egy lehetne Leninnel, akik tanítottak valami fajta életfilozófiát, akik ígértek valamit, de aztán rendre meghaltak, rendre eltemették, egyik másiknak utogatják a sírját is, a sírban lévő esetleg viasz figurát, mint Leninnek az esetében, és ezzel annyi. De ők nem tették rá az életüket a tanításra, őket senki nem igazolta vissza, Krisztust a mennyei atya a föltámadással visszaigazolta. A mennyei atya Krisztus tanításának a hitelességét a föltámadás pecsétjével tette hitelessé, megcáfolhatatlanná, és mondjuk ki bátran, kötelező erővé minden ember számára, még akkor is, ha nem hisző ebben. Sokszor mondtam már ezt az általam megfogalmazott, talán gyerekesnek hangzó dolgot, de ragaszkodok hozzá, mert igazságot érzek benne. Isten nem futballista. Nem lehet kicselezni. Attól, hogy én nem hiszek benne, ő létezik. Attól, hogy én nem hiszek benne, nekem találkoznom kell vele, és el kell számolnom azzal, hogy mire használtam a szemeimet. Mit kezdtem azzal a csodálatos világgal, amely Istenről beszél, Istent mutatja be, ha én konokul behúnytam a szememet, és nem akartam észrevenni a beszédes érveket, ha én hallatlanra vettem Isten parancsolatait és a törvényeit, az az én vesztem. Isten nem futballista. Nem lehet kicselezni és elmenni mellette. Istennel szembe kell mennie mindenkinek, ha hisz benne, ha nem. Ismétlem önmagam. Krisztusnak a tanítását, Krisztusnak a személyét, Krisztusnak az életét a mennyei atya a föltámadással hitelesítette, lepecsételte. Ember, nézd meg, eddig mentem el érted, tovább nem mehettem, a többi a te dolgod, szabad akaratod van, de engem nem tudsz kikerülni. Velem fogsz találkozni a halálban, és a Krisztus fog visszajönni ítélni élőket és holtakat. És az se rémiszte meg kedves testvéreinket, hogy számban megfogyatkoztunk. Akiben még van igény, akiben még van igényesség, az Isten kezébe kapaszkodik. A többiek sajnálatra méltó szerencsétlenek. Sajnálatra méltó szerencsétlenek. Nem becsülik meg önmagukban az embert, mert ember voltam kiált Istenhez, ilyennek teremtett engemet az Isten. Tehát mi keresztények azért hiszünk Jézus Krisztusban, azért hiszünk Jézus Krisztusnak, mert őt a mennyei atya a föltámadással igazolta, hitelesítette, megpecsételte. Drága jó ünneplő testvéreim, hinni, latinul így mondják, hogy credo. Azt mondják, hogy elvészek, hogy ez két szónak az összekombinálásából született fogalom, így hangzik, cordare. Ezt lefordítva édes anyanyelvünkre azt jelenti, hogy szívet adni. Tanuljuk meg egy életre, hinni azt jelenti szívet adni. Akkor hiszek én a mindenható Istenben, akkor hiszek én a föltámadt üdvözítő Jézus Krisztusban, ha cordare, ha odaadom a szívemet. Szívem odaadása a hitnek a bizonyítéka. Amíg nem adtam oda a szívemet, addig csak a szám jár, addig nem tettem semmit. Cordare, szívet adni. És ma azt kérdi tőlünk a föltámadt üdvözítő, Te hiszel bennem? Te hiszed az én föltámadásomat? Te hiszel az én tanításomban? Te hiszed az örök életet? És akkor mi van a szíveddel? Kinek adtad a szívedet? Mit tettél a szívedben? Mi van első helyen a szívedben? Cor dare. Szívet adni. Ezt jelenti hinni, kedves testvéreim. És ha odaadtuk a szívünket, azaz valóban hívő emberek vagyunk, akkor már a költővel valhatom, és olyan csodálatos idézni szeretném, amikor azt mondja a költő, te vagy a csillagom, amelyre tekintek, te vagy a sziklám, amelyen állok, te vagy a vezetőm, akiben bízok, te vagy a botom, akire támaszkodom, te vagy a kenyerem, amelyből táplálkozom, te vagy a forrásom, mely oltja szomjamat, te vagy a célom, mely felé igyekezem, mindenem vagy te nekem, Uram Istenem. Amiután odaadtam a szívemet, cor dare, akinek szívet adtam, az ez lesz az én emberi életemben. És bátran megtehetjük ezt, mert akinek odaadjuk a szívünket, az mindennél jobban szeretett bennünket. Ő a mennyei jó Atya, a mi teremtő, gondviselő, szerető Istenem. Olvastam, hogy az egyik gyermekparkban, gyermeknap alkalmával a gyerekek szórakoztatására kivonult egy cirkusz. Sok-sok érdekes mutatványt láthattak a gyerekek, és szóval jó szórakoztak. Egyik mutatvány arról szólt, hogy két meglehetősen egymástól távol lévő oszlopra egy kötél volt kifeszítve, és a bohóc egy talicskát tolt át azon a kötélen. Gyerekek, felnőttek, szülők, nagyszülők újongva tapsolták a mutatványt. Aztán a bohóc megrakta a talicskát különféle dolgokkal, újra áttolta, újra tapsolta tömeg. És egyszer csak megkérdezte, mikor az oszlophoz ért az ott tapsoló embereket, hogy hiszik-e, hogy önöket is át tudom tolni a talicskában. Hogy ne hinnők, lelkendezett mindenki, és akkor a bohóc, hát akkor fiatalember, megkérem szépen, tessék fölmászni itt a létre, és beleülni a talicskába. Hát arról szó sem lehet, mondta a fiatalember, nem ettem bolondgombát. Néma csend, és egyszer csak valaki kiabál, jövök én, egy 9 éves fiúcska volt, fölmászott a létrán, beletelepedett a talicskába, a bohóc áttolta, visszatolta, és kiszállt a gyerek. Megrohanták az emberek, megrohanták az újságírók. Nem féltél, kicsike? Mitől féltem volna, mondta a gyerek. Hát hogy féltem volna, amikor az a bohóc az én papim, az én édesapám. Értjük a történetet? Aki nem mer beleülni a hitnek a talicskájába, az nem hiszi, hogy Isten a gondviselő Atya. És ma azt kérdi húsvét napján tőlünk az Isten, belemersz ülni az én talicskámba? Belemered helyezni az életedet az én kezembe? Hiszel bennem? Nekem adod a szívemet, szívedet, cor dare. Ha más nem visznek magukkal, ezt a két szót vigyék ma magukkal. Hinni azt jelenti cor dare. Odaadom a szívemet. Mert ha ez megtörténik bennünk, ha ez megvalósul a mi életünkben, akkor valóban föltámadtunk. Akkor valóban elindultunk a hitnek az útján, azon az úton, amelyet a föltámadt üdvözítő a benne hívőktől elvár. Se többet, se kevesebbet. Adjuk neki a szívünket, és életünket tegyük bele Isten tenyerébe, Isten talicskájába, hogy az biztosan célba érhessen. Amen.